Az előadáshoz tartozó képanyagot a kerak.hu honlapon a médiatár, dokumentumtár és az egészségfórum almappában lehet megtalálni.
De legelőször is szeretettel köszöntelek benneteket. Talán többen lehet, hogy ismernek, és Somogyi Lehel vagyok, a Lelki Életmód Központból, itt dolgozom, és itt mi aktívan foglalkozunk is vízgyógyászattal, sokféle kezelést használunk, alkalmazunk. És mindig a turnusainkon is szoktunk vízgyógyászatról tartani általában egy előadást. Úgyhogy ez a mostani előadás is nagyjából arra épül, amit itt szoktam tartani a turnusokon. Tehát kicsit a vízgyógyászattal ismerhetnénk meg közelebbről. Legelőször is engedjétek meg, hogy néhány könyvet ajánljak, ami erről a témáról szól, és érdemes beszerezni, forgatni. Ez a három könyv, amit én talán legértékesebbnek találok, magyar nyelven olvasható a vízgyógyászatról. A legelső, a bal felső sorokban a vízgyógyászat ABC-je, ez egy régi könyv, újra megjelent egy 15-20 évvel ezelőtt, eredeti az második világháború előtti könyv, ehhez hozzá lehet jutni antikváriumban, és ez a könyv lényegében bemutatja a Kneipp kúrának a történetét. Nagyon érdekes, ha valaki megteheti, szeretne tovább olvasni erről a témáról, akkor ezt ajánlom. Középen a Házi gyógymódok című könyvet látjátok, dr. Kelvin és Agatha Trestnek a könyve, mondhatnánk egyik legfontosabb könyve. Ez is már elég régen jelent meg, 20 éve szinte, és sajnos nem kapható. Mi ezt Eleken kiadtuk, tehát nálunk a reprint formában be tudjátok szerezni, ha valaki szeretné ezt a könyvet. A legfontosabb része a kezeléseknek a gyakorlati leírása. Ez a könyv ugye úgy született, hogy az intézetnek a hosszú, hát 40-50 éves történet, rengeteg ugye kezelést végeztek, meg kísérleteztek is kezelésekkel, és hát a leghatásosabb kezeléseket gyűjtötték össze 45-öt körülbelül ebbe a könyvbe. Ezen kívül, tehát a vízgyógyászat vagy vízterápiás kezelések mellett van néhány masszázstechnika is benne, és faszénről, néhány gyógynövényről is ír a könyv, de nagy részét a hidroterápia teszi ki, tehát ez a Házi gyógymódok című könyv. Mondom, ez különösen a mostani járványos időszakban egy nagyon fontos könyv, ugye ezt közelebbről is megismerjük. Ebben van tehát a gyakorlati része a hidroterápiának. És még egy könyv, ami szintén egy fontos könyv, sajnos már nem kapható, vagy csak ritkán bukkan föl, ez a Gyógyuljunk otthon, ez Richard Hansennek a könyve, ő a Wildwood intézetnek volt az orvosa. Ez egy másik életmódközpont, de közel áll egyébként Jussi Pányz a szemléletébe, az intézetbe is nagyon megbecsült kezelési módszer a vízgyógyászat, és ennek a könyvnek egy része foglalkozik, tehát a vízgyógyászattal. Ez is egy jó könyv. Ezen kívül van még egy könyv, a Isten gyógymódja című könyv. Ez most is kapható, nálunk Eleken is beszerezhető. Szintén ez is egy orvosnak a könyve, ez is egy rövid rész szentel a hidroterápiának. Lehet, hogy valaki ismeri közületek ezt a könyvet. Ez a négy könyv akkor így mondjuk a legfontosabb szakirodalma ennek a témának. Hát mielőtt a vízről, mint gyógyító eszközről beszélnénk, talán érdemes néhány gondolatot szentelni annak, hogy a víz tényleg egy különleges anyag, tulajdonképpen megérdemelni a vízt, hogy rácsodálkozzunk. Nem tudom, hogy ti szoktatok gondolkodni a víznek a különleges tulajdonságain, meg hogy mennyire fontos tényleg az életünkben. Jó megállni egy picit, és hát ennyi tiszteletet adni ennek a hétköznapi anyagnak, ugye ott van az életünkben, hát megisszuk, mosakszunk vele, főzéshez használjuk. De hát ugye az ilyen dolgokra sokszor az a baj, hogy nem is nagyon jut eszünkbe, hogy a víz ott van. Pedig tényleg egy rendkívüli anyag, hogy egyrészt elmondhatjuk, hogy az élőlényeknek, növényeknek, állatoknak egyaránt nagyon fontos összetevője. Itt láthatjátok a különböző százalékos arányokat, hogy különböző élőlényekben milyen nagy mennyiségben van a víz. Egy másik dolog, ami megint csak megdöbbentő, és tényleg a természetnek egyik csodája, hogy a víznek a sűrűsége 4 fok Celsiuson a legnagyobb. Tehát ellentétesen viselkedik a víz a többi anyaghoz képest. Ugye 4 fok Celsius alá süllyed a víz hőmérséklete, akkor is hát a sűrűsége csökken, hát a térfogata növekszik, hogy akár melegítjük a vizet 4 fok fölé, akkor is növekszik a térfogata. Tehát akár ül, akár melegszik. Ugye hát nem is gondolom be, hogy ennek mi a jelentősége. Például az egyik az, hogy ennek köszönhető, hogy a vizeknek, ugye akár tavaknak, folyóknak, tengereknek először a felszíne fagy meg. És ugye ezáltal halak, meg az élőlény, más élőlények nem pusztulnak el a vízbe. Tehát nagyon érdekes, ugye, a víz ilyen különleges módon viselkedik. Egy másik dolog, a harmadik dolog, amit szeretnék még említeni, egy víz, mint oldószer is nagyon fontos anyag, tápanyagokat szállít, méregtelenít a szervezetünket, kiürít, segít a salaganyagok kiürítésében. Ezért szoktuk hangsúlyozni az egészséges életmódban, hogy igyunk sok vizet, mert ugye egyik legjobb tisztító anyag, ami belőlünk a méreganyagokat természetes módon képes kitisztítani. És a legutolsó tulajdonsága a víznek, amit most említenénk, amivel megint csak úgy rá kell csodálkoznunk, és ennek nagy jelentősége van a hidroterápiában is, az, hogy a víz nagy mennyiségű hőt képes tárolni, tehát hőenergia tárolására alkalmas. E tekintetben is nehéz a vízhez hasonlót találni. A ammóniának vannak csak jobb tulajdonságai ilyen tekintetben. Tehát a víz hőt tárol, és ugye ez a tulajdonsága azért is fontos, mert szabályozza az egész földnek a hőmérsékletét. De tudjátok azt is, hogy ha valaki mondjuk nagyobb vízfelület vagy víztömeg közelébe lakik, ugye Magyarországon itt van a Balaton, hogy az a nagy mennyiségű víz egy mikroklímát is hoz létre, tehát kihatással van az időjárásra is. Ugye az a víz a télen leadja a hőt, tárolt hőt, nyáron felveszi a hőt, enyhíti a hőséget. Ez nagyon érdekes, ez is. Tehát jó megállni néha, és kicsit rácsodálkozni a vízre, talán ez lett volna itt a lényeg. Most a vízgyógyászatra rátérve, mi is az, hogy vízgyógyászat, idegen szóval hidroterápia, lényegében azt lehet mondani, hogy víz használata 3 megjelenési formájában, fontos hangsúlyozni, hogy mind a 3 megjelenési formájában használjuk, tehát lehet folyékony víz, a jég is gyakran szerepel a egyes kezeléseknél, a gőz is, és még egy fontos dolog, hogy betegségek kezelése céljából. Tehát valaki mondjuk lezuhanyzik, mondjuk este, az még nem tekinthetnénk hidroterápiának, de hogyha már ott van bennünk az a cél, hogy szeretnénk hatni a testünkre, mondjuk váltózuhanyt csinálunk, elzárjuk a meleg vizet, és mondjuk hideget engedünk egy fél percig, aztán kinyitjuk a meleget, elzárjuk a hideget. A legforróbb vizet engedjük, amit még elviselhetünk. És ezt váltogatjuk, és bennünk van a tudatunkban, hogy most mondjuk frissítő hatás, vagy immunerősítő hatást szeretnénk elérni, hogy ez már tulajdonképpen a vízgyógyászat határa, tehát odaérkeztünk, hogy már tudatosan alkalmazzuk valamilyen cél érdekében, akkor ez már hidroterápia. És rengeteg fajta kezelés van, mi is néhányan megismerkedünk. Itt még említeném, hogy a folyékony formájába használjuk nyilván vizet leggyakrabban, és van olyan, hogy hideg vizet alkalmazunk egyes kezeléseknél. Ugye említettem a váltózuhanyt, van olyan, hogy felváltva használjuk a hideget, meleget, langyos víz is néha szerepel kezeléseknél, van ilyen, hogy semleges fürdő, neutrális fürdő, ott langyos víz szerepel. Itt látjátok a hőfokokat is a képernyőn, és bizony a forró víz is nem ritkán ott van a kezeléseknél, majd lesz olyan kezelés is, a forró lábfürdő, ahol 38 fok feletti vizet alkalmazunk. Jó, a hidroterápia történetével kapcsolatban néhány érdekességet szeretnék veletek megosztani. A hidroterápiáról elmondható, hogy valószínűleg az emberiség egyik legrégibb gyógymódja, elég sok feljegyzés van erről, adat áll rendelkezésre. Például a Bibliában is találkozunk utalásokkal a víz használatával kapcsolatban. Tudjuk, hogy Izrael népe körében használták a vizet fertőzések megelőzésére, tehát egyszerűen kézmosást alkalmazták, a testnek a lemosását. Olyan szinten, ugye, ami nem volt jellemző az akkori népekre, ahol ugye mi körülvették Izraelt, akár Egyiptom, vagy más pogány népek, ugye ott Palesztinában éltek. Ennek meglett aztán a pozitív hozadéka is, ugyanis Izrael azért egészség állapotát tekintve kiemelkedett más népek közül. Kevesebb volt a fertőző betegség, bizonyos betegségeket teljesen ki tudtak ezzel hát iktatni az életükből. Milyen érdekes ugye, hogy ez a kézmosás, a testnek a lemosása, hogy ez aztán majdnem, hogy elfelejtődött. Például a középkorban nem volt jellemző, biztosan hallottátok. Ugye vannak ilyen rém történetek, hogy tényleg mennyire nem használták különösen hát a nemesi réteg, megvetették a vizet, és egészen a 19. századig kellett várni, amíg ugye ez visszakerül például az orvosi gyakorlatba. Semmelweis Ignác, az anyák megmentője, biztosan hallotta mindenki az ő szomorú történetét is. Nagy küzdelmek árán tudta csak ezt visszahozni ugye a kórházi gyakorlatba, kézmosást. Ugye az ókorban még említenünk kell, hogy görög-római világban is azért elterjedt dolog volt a fürdőzés. Fürdőket is építettek. Spártában például kötelező volt a hidegfürdő. Róma fénykorában pedig nagyon sok közfürdő épült, és nagyon sok vizet használtak. Hát voltak például ilyen technikai érdekességek, hogy a vizet mindenhova el tudták juttatni, vízvezeték rendszereket építettek, egészen távoli helyekre, ahogy várostól távol volt a vízforrás, ezt is megoldották. És hát biztosan hallottatok arról is, hogy itt Magyarország területén is voltak fürdők, például ugye Aquincum, ugye Buda északi részén ott megtalálható még a maradványai, és ez a rajz is, amit itt láthatunk ezen a dián, ennek a fürdőnek, ennek a római fürdőnek egy ilyen rekonstrukciós rajza látható, hogy igen, impozáns építmény lehetett ez. Itt orvosok is működtek, tehát kezelések is folytak, tulajdonképpen gyógyító munka zajlott ezekbe a római fürdőkbe. Aztán tovább haladva még, ugye a történetből csak egy néhány dolgot szeretnék felvillantani. Most időben nagyot lépünk, ugye átlépik a középkort, és a 19. századba lépve említeném, ugye, hogy két fontos név van hidroterápiában, akiknek a nevéhez kötődik tulajdonképpen a vízgyógyászoknak a kifejlesztése. Az egyik Vincenz Priznitz 19. század első felébe működött. Ő volt tulajdonképpen az első, aki kezeléseket talált ki, és ezeket alkalmazta, intézetet hozott létre, tehát egy komoly gyógyító munkát végzett. Róla még annyit érdemes tudni, hogy ő nem tudós ember volt, egy egyszerű parasztember volt, de jó megfigyelő volt, és az ő története talán olyan szempontból is tanulságos, hogy ne nézzük le a kétkezi embereket. Tőlük is lehet tanulni, ők is feltalálhatnak valamit, ami például ugye a gyógyításban sokat adott a világnak. Priznitz egyébként a maga korában híres volt, magyar nemesek is jártak hozzá gyógyulni. A mai Csehország területén működött, ugye Jeszeniknek hívják azt a várost egyébként, ahol ma is látható az ő szobra, és ott fürdő is működik. Majd lesz még róla egy néhány fotóm. Németországban pedig Sebastian Kneipp fejlesztette tovább a vízgyógyászatot, kicsit Priznitznek a munkásságára is építve. És talán az ő neve ismertebb, azt gondolom, hogy talán róla sokan hallottatok, tehát Kneipp kúra, sokan a vízgyógyászatot azonosítják a Kneipp kúrával. Lengyelül pedig a sima zuhanyt Priznitznek hívják, úgy tudom. Tehát azért ismerik ezt a két nevet nagyon sokan így Európa szerte. Kneippről még azt is érdemes tudnunk, hogy egy rendszert is hozott létre, tehát nem csak vízkúrába gondolkodott, hanem ezt összekötötte az egészséges életmódnak más területeivel, egészséges táplálkozással, gyógynövények használatával, mozgás, kultúra fejlesztésével. Tehát itt már egy életmód szemléletről beszélhetünk, ezért talán mondhatnám, hogy tisztelettel kell adóznunk ezeknek az embereknek. Még annyit talán, kicsit visszalépve még időbe, hogy Észak-Kelet-Európa és Kelet-Európában a gőzfürdőzés is elterjedt, illetve a szauna, izzadás, Skandinávországban, Oroszországban van egy olyan kezelésünk is, hogy orosz fürdő például. Ez egy gőzfürdő típus. Csak egy példa arra, hogy Priznitz neve mennyire ismert volt már, ugye az ő korában is, és mondjuk a múlt században Magyarországon például. Itt látható Priznitz emlékére egy ilyen szobor, ugye egy ilyen oroszlánt ábrázol, és ennek a oldalán található ez a Vörösmarty idézet, tehát a Csehországba, tehát Jeszeniknek a közelébe talált, egy régi vágyam, hogy bejussak ezt a vidéket megnézni. Úgy tudom, hogy az intézet is áll, az intézetnek az épület, amit ő hozott létre, tehát Priznitzről van szó. Ugye ez a rövid vers idézet, nézzétek meg, hogy név szerint említi Priznitzet Vörösmarty. A vaddal köz italt megkezdé vetni az ember. Ugye a vízről van itt szó, nyilván a közital a vizet takarhatja, ez a kifejezés, és gőge fejében kór agleve és nyavalás, Priznitz és nyavalás, Priznitz visszaadá a víznek régi hatalmát, és ősi erőben kell újra az emberi faj. Tehát Priznitz visszaadta a víznek a régi hatalmát, ugye Vörösmarty. Nagyon érdekes, ugye? Tehát, hogy is megemlékezik róla. Vörösmarty egyébként a vízről is írt verset, ezt majd később még be fogom idézni. Ez pedig Sebastian Kneippnek a szobra. Ugye ő a mostani Bajorországnak a területén született, Wörishofen nevű kisvároskában, és ott van, áll ez a szobor is. És neki volt több mondása, ami megmaradt, nagyon érdekesek ezek a mondások, tanulságosak. Olvassuk el, ezt háromat gyűjtöttem ki. Az első, a tétlenség gyengít, a gyakorlás erősít, a túlterhelés árt. Ezek is nagyon igaz dolgok. Ugye a tétlenség gyengít, valóban így van. Gyakorlás erősít. De ne vigyük túlzásba, ugye a mozgást, és semmit sem. A természet a legjobb gyógyszertár. Hát erre egy nagyon jó példa a vízgyógyászat. De ugye itt említhetnénk a gyógynövényeket, táplálkozást, és sok minden mást, de természet kínál. És ez a harmadik talán legérdekesebb. Hogy az egészség a kereskedelemben nem kapható, csak az életmódon keresztül. Ez elgondolkozható, nem? Ugye ma az a szemlélet alakult ki, hogy mindent meg lehet venni, tényleg majdnem mindent meg lehet venni pénzért, de ez igaz, hogy az egészséget nem. Kereskedelme nem kapható, csak az életmódon keresztül. Tehát már erre is rámutatott, mely. Ilyen érdekes, ugye? Hát ezeken érdemes elgondolkoznunk. Tovább lépnék itt a történetben még néhány fotó, ugye a hidroterápiával kapcsolatban, ugye itt el kell mondanunk, hogy ugye ezek a fejlemények itt voltak Európában, de nem tudott igazán magas szintre fejlődni a vízgyógyászat intézményes formában. Ennek sokféle oka lehet, talán ugye itt Európában azért ez egy nyugtalan közeg volt mindig is, és akkor Amerika már kezdett fejlődni, és gazdaságilag is egyre jobban megszilárdulni, és az igazán nagy hidroterápiás központok Amerikába fejlődtek. Ezek közül egyik legelső és leghíresebb New York közelében egy Danceville nevű városkában jött létre. Ez egy nagyon híres intézet, 1850-es években, és ott egy orvos, egy Dr. Jackson nevű orvos volt, akinek csodájára jártak, vízgyógyászattal kezelt mindenféle betegségeket. És hát nagyon sokan megfordultak azért, hogy megtanulják ezeket a módszereket, és azt a gyógyító szemléletet, amit ott alkalmaztak. Például az advent mozgalomnak az úttörő is megfordultak ebbe a szanatóriumba. A White házas pár is több időt töltött itt, és kórákon vett részt. És itt említenem kell, hogy ugye aztán létrejött a kornak a legismertebb szanatóriuma 1886-ban, és ez még ennél a New Yorki szanatóriumnál is híresebb lett. Battle Creek városában hozták létre, ez a USA észak-keleti részén található Michigan államban. És erről a szanatóriumról el kell azt mondanunk, hogy itt is, tehát a vízgyógyászat nagyon fontos kezelési módszer volt, de itt is rendszerben gondolkoztak, tehát ezt összekötötték a gyógynövények használatával, az egészséges táplálkozással, mozgásterápiákkal, ugye amit 8 alapelvként is ismerünk, ezeket használták itt célzottan betegek kezelésére. Nekem is volt szerencsém ide eljutni egyszer, és hát ez maradt belőle, amit láthatunk ezen a fotón. A több épület is volt, és a intézetnek a fénykorába itt 1200 ágyjal rendelkeztek. Sajnos már nem működik, már a 30-as években, múltszázad 30-as éveitől kezdve ez már nem szanatóriumként működik, hanem egy kormányzati épületként használják. De egy szép történet volt, legalábbis ennek a szanatórium történetének az első fele. Tényleg azt lehet mondani, hogy az egy sikertörténet volt, hogyha használjuk ezt a szót, eredményes volt. Tényleg az egész világ csodára járt ennek a szanatóriumnak, és gyakorlatilag mellékhatások nélkül gyógyítottak különböző betegségeket. Nagyon alacsony volt az elhalálozás. Tehát ezt talán jó tudni, hogy ilyen is létezett. Ez egy korabeli fotó az intézetről. Még annyit fontos tudni, hogy Az is jellemző volt erre az intézetre, hogy összekapcsolták a régi természetes gyógymódokat, tehát a vízgyógyászatot, gyógynövényeket, a kornak a modern vívmányaival. Kellogg doktor, ugye az intézet vezetője is egy feltaláló volt, rengeteg új eszközt talál ki, neki tulajdonítják például különböző ilyen edzőtermi gépeket, ezeket is ő fejlesztette ki. Ők akkor itt használtak például laborvizsgálatokat, hát vért vettek a betegektől, és tehát tudtak labort is. Látható, hogy a vízgyógyászat milyen nagy becsben volt, ugye nagyon sok kezelő kellett, sok ápoló kellett a kezelések elvégzéséhez, ugye a vízgyógyászat azért munkaigényes, és hozzá kell tenni. Ezek korabeli fotók, hogy hogy zajlottak a Battle Creek intézményben a kezelések. Nagyon sokféle kezelés volt, ezek mind tulajdonképpen knejpúrák, akiket itt alkalmaztak. És hát, ahogy mondtam, hogy a testmozgás is szerepelt a programban. A betegek idejöttek, nem csak passzívan voltak, mint egy kórházban, ugye csak fekszenek a betegek általában, hanem itt egy nevelő munka is zajlott, megtanították őket a rendszeres testmozgásra, az életmódnak az egyéb aspektusaira. Ez például a torna gyakorlat volt, amit itt látunk, de hát így zajlott. És itt zárjuk a történet áttekintést, hogy ez a fajta szemlélet, tehát ahol összekötjük a régi kezelési módszereket, vízgyógyászatot, a modern dolgokkal, ami használható modern orvostudományból, ez a szemlélet, ez megmaradt azért, azt lehet mondani napjainkban is, legalábbis vannak ilyen kis intézmények, amik ezt tovább viszik, és a kettőt együtt alkalmazzák. Erre néhány példa, ugye a Weimari Intézet, Kaliforniában egyébként, tehát ezt Weimarnak ejtik, nem ugye európai helység, nem tehát tévesen ejtik Weimarnak egyesek, mert van olyan is nyilván, de ez Kaliforniában létezik, ennek a kiejtése Weimar. Ez látható itt a bal alsó sarokban, középen Wildwood, nagy múltú intézmény, 40-es évektől, 1940-es évektől kezdve működik napjainkig. A vízgyógyászatnak egy nagyon ismert intézménye, és itt pedig a jobb alsó sarokban a Jucsi Pánysz Intézet, ahol én magam is jártam, 2,5 éve töltöttem el. Ez volt itt a klinika, tehát látjátok, hogy ez sem nem egy nagy impozáns épület. Azóta ők is egy nagyobb épületbe költöztek. Melyek a hidroterápia előnyei? Miért érdemes ma is visszanyúlni ehhez a kezelési módszerhez? Valaki azt mondhatná, hogy hát ebben a modern világban, ahol itt már, nem tudom én, 5G van, vagy hány, nem tudom hány G, meg számítógépek, meg modern orvostudomány, már olyan is van, hogy robotok műtenek, hogy vissza kellene nekünk térnünk ilyen régi, és talán első látásra primitív módszerekhez. Hát ez ki eldöntheti. Ha megnézzük, hogy mennyi előnye van a hidroterápiának, akkor ezért elgondolkoztató. Ugye az, hogy egyszerű, olcsó, biztonságos, ritkán lépnek föl mellékhatások, könnyen megtanulhatók a kezelések. Könnyen hozzáférhetőek bárki számára. Továbbadhatóak is. Kezelések többségéről igaz az, hogy elősegítik a méreganyagok távozását. Ez is egy előny tulajdonképpen. Ugye egy olyan világban, ahol annyiféle szennyezőanyaggal vagyunk körülvéve, és a kezeléseknek egy jó részéről az is elmondható, hogy frissítenek, felfrissítenek. Jobban érezzük magunkat utána. Ez is gondolom felcsigázhatja az érdeklődésünket. Tehát a vízgyógyászat napjainkban biztos, hogy nem kapja meg azt a tiszteletet, ami megérdemelné. Talán egyik oka lehet, hogy munkaigényes, és mai ugye egészségügyi rendszerben nem fér bele egy olyan módszer, amihez sok emberek, sőt képzett emberek kellenének is nagy számba, hisz a betegek is óriási számba jelennek meg ugye a mai egészségükben, sajnos, egy sajnálatos tény. Mi ezért is választottuk ezt az utat Eleken, hogy mi kis létszámba foglalkozunk az emberekkel, 8-10 fővel, és mi ehhez a módszerhez térünk vissza, tehát, amit ugye említettem is, a régi kezelések, módszereket összekapcsolni a orvostudománynak a vívmányaival, tehát nem elvetni egyiket sem, a modern dolgokat, de a régieket sem. A hidroterápia típusairól annyit, hogy néhány alapvető típus van, és ezek alá besorolható bármelyik kezelés szinte. Fürdők vannak, ugye, ahol lehet ez egy kádfürdő, lehet ez egy vödör, vagy egy edény. Nagyon sokféle fürdő létezik, majd erre példát fogom mutatni. Vannak a borogatások, ahol van valamilyen hordozó anyag, valamilyen szövet rendszerint, valamilyen vászon, vagy törülköző, amit átnedvesítünk. Vannak gyógynövényes pakolások is. De itt jellemzően van valamilyen hordozó anyag, ami valamilyen szövet vagy posztó. A jeges kezeléseknél értelemszerűen jeget használunk, ennek is sokféle formája van. Vannak a beöntések, ez is ugye egy speciális kezelési módszer, ahol valamilyen testüregbe juttatunk vizet valamilyen módszerrel. És vannak a gőzkezelések, ugye ahol gőzt használunk. Most hogyan hat a hidroterápia? Ezt próbálom tényleg csak nagyon röviden összefoglalni. Nem merülnénk bele nagyon részletekbe, a tudományos mélységekbe. Ugye azt lehet mondani, hogyha a hidroterápia hatását szeretnénk megérteni, hogy magunknak összefoglalni, akkor 4 dologról kell beszélni. Ugye az első a keringés. Akár a kezünket, lábunkat, vagy bármelyik testrészünket vízbe mártjuk, attól függően, hogy meleg a víz, vagy hideg a víz, ugye az érrendszerünk fog először erre reagálni. A meleg vízre jellemzően értágulással, hideggel, vízre pedig érösszehúzódással válaszol a szervezetünk. Minél hosszabb a kezelés, minél intenzívebb, annál nagyobb értékű ez a reakció a szervezetünknek. Ez egy, mondhatnánk, ez egy általános érvényi igazság, de vannak itt is kivételek. Nem igaz az, hogy mindig és mindenhol értágulás következik meleg hatására, van olyan testrészünk, például ugye az orrunk, vagy az orrunk környéke, ahol ez nem igaz, ahol a hidegre is értágulás következik be. Érdekes lóda. De ez egy fontos dolog, és a kezelések jó részénél pontosan ez a cél, hogy a értágulást, vagy érösszehúzódást érjünk el, és ezzel tulajdonképpen a keringést is tudjuk egy kicsit szabályozni, élénkíteni, sokszor ez a cél, vagy ha vérpangás van valahol, valamelyik testrészünkben, ezen is tudunk segíteni. Tehát a keringés az egyik célpontja a kezeléseknek, és itt változást tudunk elérni a vízzel, vízhőfokától függően. Egy másik terület, ugye az idegrendszer. Az idegrendszerünk is érzékeli a víznek a hőfokát, és ugye itt például elmondható az, hogy a fájdalmaknak a csillapítására, és ezért alkalmas például a hidegvíz, vagy a jeges kezelések. Ennek egy egyszerű magyarázata van. Ugye például egy jégmasszást képzeljünk el, egy jégdarabbal masszírozunk egy testrészt, mondjuk kezünket, lábunkat, vagy bárhol, ahol például komoly izomfájdalom van, mi történik idő után. Kezelés néhány perces szokott lenni, érezzük, hogy először nagyon lehűti azt a testrészt, aztán kezd ilyen égető érzés fellépni, végül pedig teljesen érzéketlenné válik. Ugye ezt használják sportgyógyászatban is. Tehát jéggel lehet például a fájdalmat csillapítani, mert érzéstelenítő hatása van. Itt az idegrendszernél meg a reflex hatást említeném. Ennek az a magyarázata, hogy nagyon bonyolult idegi kapcsolatok vannak a bőrünk és a bőrünk alatt lévő szervek között. Ezzel magyarázható azt, hogyha például egy bőrfelületet kezelünk, például a mellkasunknak a bal oldalát kezeljük mondjuk váltókezeléssel, akkor, és ugye a váltókezelés az élénkíti a vérkeringést, hideg-meleg kezelést alkalmazhatunk. Ennek a hatása érezhető lesz a májban is, ugye ami kicsit mélyebben fekszik már, de a májban lévő erek is, benne is kiválthatjuk ezt a érösszehúzódást, értágulást, pontosan az idegi kapcsolatok miatt. Nem tudom, hogy ez érthető-e. Tehát ez egy reflex hatás, ugye az idegrendszeri kapcsolatoknak köszönhetően. Tehát így egyes kezelésekkel mélyebbre is tudunk hatolni. Harmadik dolog az anyagcsere. Az anyagcserére is hatással van a víznek a hőfoka, és ugye itt látható is, hogy a meleg az élénkíti az anyagcserét, a hideg pedig kicsit lassítja. Tehát a meleg kezeléseket szoktuk alkalmazni, ha anyagcsere élénkítéséről van szó, hogy ez a cél. És a legutolsó dolgot még hadd említsem, ami kapcsolódik szorosan az előzőhöz, immunrendszernek a működését is tudjuk élénkíteni, jellemzően melegkezelésekkel. A melegre az immunsejtek reagálnak, ugye a hőfoknak a enyhébb növekedésére is úgy reagálnak, hogy az immunsejtjeink kezdenek megélénkülni, a mozgások felgyorsul. Az immunsejtek nem mindig a véráramban tartózkodnak, de elindulnak az erek felé, képesek átkúszni az érfalakon, és bejutnak a keringésbe, és így a számuk is nőni fog. Tehát meleg hatására ezt is el tudjuk érni. Kísérletek vannak, méréseket végeztek. Tehát az immunrendszer élénkül, a fehérvérsejtek száma megnő. Ezen kívül a támadókedvük is megnő ő hatására. Az is egy fontos cél. Nagyon sok kezelésnél, ugye éppen az immunrendszernek a élénkítés a legfontosabb célunk. Itt még említeném a hajszálérhálózatnak jelentőségét, ugye, hisz a legtöbb kezelés pontosan a hajszálérhálózatra hat. A vérnek a legnagyobb része ilyen erekbe található, ugye ezeket kapillárisoknak is nevezzük, ezeknek az összkeresztmetszete ugye óriási, 800-szorosa az aortáinak, ugye a legmagasabb, legvastagabb ütőér, ugye ami a szívből indul ki. Tehát ez csak mutatja egy példaként, hogy kapillárisok, na, nagyon parányi, vékony erekről van szó, mikroszkopikus erekről, mert ezekből nagyon sok van, ezért ugye vér nagy része itt található, és ezeknek a keringés, ugye a hajszálerekben a keringést mindig egy záróizom, vagy több is szabályozza, és ez nagyon érzékeny ugye a hőfokra. Tehát ezért van az, ugye, hogy hideg vagy meleg vízzel nagyon hatékonyan tudjuk a vérkeringést szabályozni. Tehát ennek a záróizomnak a köszönhető is ez, vagy elsősorban ennek. Jó, talán többit már elmondtuk. Ugye az immunrendszerrel kapcsolatban még fontos, és ez már biztosan előjött más témáknál is, mert most is még említeni fogjuk, hogy az immunrendszer tényleg egy csodálatos rendszerünk, óriási mennyiségű fehérvérsejt, de a szervezetünk ezeket bölcsen használja, nem mozgósítja őket azonnal, mint egy hadseregnél is nem kell a katonákat állandóan harcmezőre küldeni, dolgoztatni, hanem bölcsen tudja a szervezetünk, hogy mikor mennyi katonát kell alkalmaznia. Néha van viszont olyan betegség, ahol egy kis külső segítség is elkér, és élénkítenünk kell a rendszerünk működését, és ugye erre alkalmas egyrészt a vízgyógyászat, tehát ne feledkezzünk el a többi dologról is, a testmozgásról, ami szinte ugyanolyan eredményes, mint a vízgyógyászat, vagy a egészséges táplálkozás, levegő, a napfény, pihenés, ugye 8 alapelvnek az elemei. És lassan zárnánk is ezt a kis részt, mielőtt a gyakorlatra térnénk. Még egy mondat, természet gyógyászatnak a működéséről, illetve az igazi természet gyógyászatnak a működéséről, természetes gyógymódokról. Olvassuk el ezt pár mondatot. Természetes gyógymódok használata nagy gondot és erőfeszítést igényel, amire sokan nem hajlandóak. Tehát itt vizsgálunk először, hogy hajlandóak vagyunk-e időt fordítani, energiát ezekre a gyógymódokra, mert ez a legnehezebb a mai világban, ahol annyi mindennel lekötjük magunkat, hogy találunk-e időt arra, hogy ezeket a gyógymódokat alkalmazzunk. Ha valaki súlyosabb beteg lesz, akkor egyre több időt kénytelen találni. De ne várjuk meg ezt a pillanatot, hogy előzzük meg a bajt, de idő és energia arra szükség lesz. Miért? Még folytatja ugye a szerző a Ellen White gondolatot, hogy a természet fokozatosan gyógyítást állít helyre, a türelmetlennek ez a folyamat lassúnak tetszik. A természetben lassú folyamatok vannak, ez a természetnek az egyik törvénye. Hát, vannak gyors folyamatok is nyilván, ugye mondjuk egy mennydörgés, vagy egy földrengés, az elég gyors szokott lenni, de azért jellemzően itt lassú folyamatok vannak, és a természetben a gyógyulás is mindig lassú folyamat. Ha türelmetlenek vagyunk, akkor ez a folyamat lassúnak tetszik. És így folytatja még, a káros élvezetekről való lemondás áldozatba kerül, a végén azonban megmutatkozik, hogy a természet, amennyiben nem gátolják, bölcsen és jól végzi munkáját. Egészséges test és egészséges lélek lesz azok jutalma, szívós kitartással engedelmeskednek törvényeinek. Tehát azért itt vannak a törvények is, a természet törvényei. A vízgyógyászat még azért is talán mondhatjuk, hogy egy eredményes gyógymód, vagy egy olyan gyógymód, ami sokkal több figyelmet érdemelne, mert teljesen a természet törvényével összhangban működik, ezért nincsenek mellékhatásai, semmilyen pusztítást nem végez. Nagyon nehéz a kezelésekkel kárt okozni. Persze lehet, hogyha valaki nagyon dilettáns módon nyúl hozzá egy kezeléshez, vagy a figyelmetlen, vagy kapkod, de hogyha betartjuk a megfelelő óvintézkedéseket, odafigyelve tényleg igyekszünk szakszerűen végezni a kezeléseket, kevés olyan van, amivel nagy kárt lehetne okozni egy betegnek. Ezért is tehát érdemes megtanulni, ha nem is vagyunk orvosok, vagy mondjuk egészségügyi szakemberek. És a vízgyógyászatról még elmondható, ugye, hogy a szervezetünknek úgynevezett öngyógyító mechanizmusaira hat, leginkább ezeket élénkíti föl, ezekkel együttműködik. Ezek egyébként megtalálhatók Agatha Trestnek a Házi Gyógymódok című könyvében, ezt én onnan másoltam ki. Ez a néhány öngyógyító mechanizmus, ugye említettük már az immunrendszer, a káros anyagok kiválasztását, ugye ezt is elősegíti a víz, de említeném például még a sebgyógyulás, törések, gyulladások kezelését, például ugye Priznitz és Kneipp is ezeket ismerte föl. És fájdalmas dolgok elfelejtése, ez is egy öngyógyító folyamat. Erre is nagy szükségünk van. Tehát jó néhány ilyen gyógyító mechanizmus működik a szervezetünkbe, amiért hálásak lehetünk, hogy vannak, mert hát a gyógyulásunkat elsősorban ezeknek köszönhetjük. És zárásképpen még két gondolat, ugye említettem, hogy lesz majd egy versidézet, Vörös Marti Mihály Vízgyógy című verse. Figyeljük meg, hogy milyen mély gondolatok a vízről. A víz kétes elem, a földet elönti, de táplál, gát, de merészeknek pálya világokon át, gyötrelmes keserű, ha szemedből búsajtolál ki, kéha örömcseppként ömlik el arcaidon, árja megöl, de szerint gyógyszerű lesz, ha beteg vagy. Szűz forrásaiból visszajön életerőd. Természettől nyert a víz kétféle hatalmat, isteni áldásra tette az emberi ész. Hát nagyon igaz, hogy szelíd gyógyszer, ugye már korábban mondtam, hogy miért, és hogy tényleg egy isteni áldás. És ha az emberi ész is ott van, és bölcsen használjuk, akkor egyre nagyobb áldás lehet. Ugye ez a vízgyógyászat. És zárásként egy ige, itt szoktuk mondani jeleken, hogy a vizet használhatjuk külsőleg, ugye ez a vízgyógyászat, használhatjuk belsőleg, megisszuk a vizet, és van a víznek még egy gyógyhatása, amikor a vizet szemléljük, akkor csak nézzük, ez a hatás valahol a lelkünk legmélyére hat. Ugye ez a Ézsaiás ige is, ugye valahol ezt idézi föl bennünk, hogy a víz békességet áraszt, a békességnek meg az igazságnak a jelképe. Vaj, ha figyelmeztél volna parancsolataimra, olyan volna békességed, mint a folyóvíz, és igazság, mint a tengerhabjai. Tehát a víz látványa a szép, ugye, hogyha a hömpölygő vizet nézzük, vagy a hullámokat nézzük, de az álló víz is szép lehet. Hát ezt is lehet élvezni, ez is a gyógyulásunkat segítheti elő.